Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben folytattuk a 10 éves börtönkurzió háladó találkozójáról készült összeállításunkat. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csak nem 200 milliárd forintra növeli az általános tartalékalapot a kormány, mondta a jövő évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat vitájában Latorcai János. A KDNP parlamenti képviselője ezt azzal indokolta, az elmúlt 20 évben nem volt annyira bizonytalan és kiszámíthatatlan a gazdasági környezet, mint most, és a kockázatokat nehéz beárazni. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ismertetése szerint jövőre 4,1%-os gazdasági növekedéssel és 3,6%-os inflációval, valamint 3,7%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. A kormány 2026-ban teljesíti a NATO elvárását azzal, hogy a GDP 2%-át honvédelmi kiadásokra fordítja. Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának elnöke elmondta, 4 további Gripen vadászgépet vásárol és bérel a honvédség, valamint NATO-kompatibilis aktív 3D radarokat vesznek többek között. A fegyveres testületek tagjai számára fizetendő 6 havi fegyverpénz 450 milliárd forintos kerettel került be a tervezetbe. 12,1%-kal elmaradt a tavalyi adattól a beruházások volumene az idei első negyedévben, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest is csökkenés tapasztalható, az összehasonlító áron 3,4%-kal mérséklődött. A beruházások csökkenése ez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás-raktározás járult hozzá, a visszaesést viszont mérsékelték az ingatlan ügyletek és az energiaipar beruházásai. Hosszú távon vissza kell állni a beruházás alapú gazdasági növekedésre, a fogyasztás alapú nem fenntartható, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kifejtette, uniós összehasonlításban a fogyasztást tekintve az első harmadban van Magyarország, az ipari és a beruházási adatokat nézze ugyanakkor hátul. A magyar gazdaság ketté vált, 2023 óta a beruházások lefelé, a fogyasztás felfelé húzza a GDP-t, ismertette a Portfólió Hitelezés 2025 konferenciáján. A Magyar Nemzeti Bank új vezetése csökkenti a működési költségeket és növeli a hatékonyságot, közölt az MNB az MT-vel. A jegybank a jövőben a törvényben rögzített alapfeladatokra fókuszál, a törvényi mandátumon kívül eső tevékenységeket mérsékli, 15%-kal csökkenti munkavállalói állományát, a több mint 250 dolgozó elhelyezkedését célzott programmal segíti, tudatták. Átlépte az 1 millió a leadott voksok száma az Ukrajna gyorsított uniós tagságáról szóló szavazáson, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor úgy fogalmazott, Brüsszelben egyre nagyobb a nyomás, egyre nehezebben tudjuk megvédeni Magyarország érdekeit, egyre inkább be akarják nyomni az ukránokat az unióba. Új gázerőmű épül a Mátrában, megkapta a létesítési engedélyt a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól a Visontára tervezett kombinált ciklusú gázerőművi blokk, olvasható az Energiaügyi Minisztérium közösségi oldalán. Várhatóan 2028-ra 650 megawattnyi rugalmasan szabályozható kapacitás létesül, elősegítve az új zöld energiatermelő kiegyensúlyozott rendszer beillesztését is. Szeptember 1-én elkezdődik az M1-es autópálya teljes körű megújítása. 80 km hosszan az M0-ás csomóponttól Győrig terjedően 2x3 sávosra bővül a stráda, tudatta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Oldalanként egy-egy intelligens leállósávot is kiépítenek, amely a forgalmi helyzettől függően, például baleset, csúcsforgalom vagy munkavégzés idején normál sávként is használható lesz, ezzel növelve a közlekedés biztonságot és a hatékonyságot. A washingtoni zsidó múzeum előtt egy feltehetőleg magányos tettes rátámadt egy 4 fős csoportra, 2 nagykövetségi alkalmazott életét vesztette, a másik 2 ember pedig megsebesült. Az elkövető a támadás után behatolt a múzeum épületébe, ahol a biztonsági személyzet feltartóztatta, elfogása után azt kiabálta, hogy szabad Palesztinát. Donald Trump amerikai elnök és izraeli politikusok is elítélték az antiszemita cselekményt. Erős, a Richter skála szerinti 6,1-es földrengés rázta meg Görögország környékét. Az epicentrum a Kréta legnagyobb városától, Iráklion-tól 56 kilométerre, észak-észak-keletre volt, de még Athénból is érkeztek miatt a bejelentések. Károkról, sérültekről nincs hír. A Pannonhalmi Főapátság rendkívüli helyzettel néz szembe, intenzív és nagy kiterjedésű rovarfertőzést azonosítottak a klasszicista teremkönyvtárban. Nem volt még Magyarországon ilyen méretű, historikus állományt érintő fertőzés. A kialakult krízis azonnali beavatkozást és állományvédelmi munkálatokat igényel, írta a könyvtár, ami a kialakult helyzet miatt június 1-től átmenetileg nem lesz látogatható. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult lesz majd az ég, többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 15-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Tóth Árpád, a fa. Ó, nézd a furcsa ferde fát, mint hajlik a patakon át. Ó, lehet-e, hogy ne szeresd, hogy benne társad ne keresd. Már ága között az aranynapot nem tartja. Madara elhallgatott, virága nincs már, sem gyümölcse. Ő mégis áll, az alkony bölcse, mint a tűnődő, ki íj estelen a végtelen titkába elmerül, és testtel is szelíden arra dül, amerre lelke vonja, testtelen.
Tóth Árpád a Fa című versét Szegvári Mennyhért mondta el. Tóth Árpád költő, műfordító, 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött, gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte, a Lapnak 1908-tól lett munkatársa. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert Szobrász apjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot, felhagyott tanári ambícióival visszaköltözött Debrecenbe, a debreceni független újság színkritikusa, majd a debreceni nagy újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak, Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságjának, az Esztendőnek volt segédszerkesztője, ugyanebben az évben a Vörös Marti Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írta, a Tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. Az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége, 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1911. május 18-án halt meg Gustav Mahler, akinek művei rendkívüli érzelmi intenzitással, filozófiai mélységgel és univerzális témákkal szólítják meg a hallgatót. Szimfóniáiban az élet, a halál, a boldogságkeresés, a transzcendencia és a világmindenség kérdései jelennek meg, gyakran monumentális formában. Zenéje nem csak intellektuális, hanem erősen emocionális élményt is kínál. Mahler műveit nem megérteni, hanem érezni kell. Ez az érzelmi közvetlenség a mai közönség számára is könnyen átélhető. Bár Mahler életében művei nem arattak átütő sikert, halála után egyre népszerűbbek lettek, és a Mahler kultusz révén rendszeresen játsszák őket világszerte. Mahler szimfóniái a klasszikus zeneirodalom legnépszerűbb és leggyakrabban játszott művei közé tartoznak. A zeneszerző első szimfóniáját Budapesten mutatták be 1889. november 20-án. Mahler ebben az időben az operaház igazgatója volt, természetesnek tartotta tehát, hogy új alkotása a magyar fővárosban hangozzék el először. A bemutató vegyes fogadtatásra talált. A közönség egy része lelkesedett, a kritikusok kevésbé. A szimfóniai költeménynek hirdetett darabhoz a szerző nem adott bővebb ismertetést. A korabeli plakát csak annyit árult el, hogy a mű két részből áll. Az elsőbe az első három tétel, a másodikba a negyedik és ötödik tartozik. A hangverseny után Mahler bensőséges hangú köszönőlevelet írt a Filharmóniai Társaság tagjainak, amelyben elismerését fejezte ki a kiváló előadásért. Egy későbbi weimari koncerthez rövid programismertetés is készült. Ezek szerint a mű címe Jean-Paul regényét idézni, Titán. Az első rész alcíme az ifjúság napjaiból virág, gyümölcs és tövis darabok. A tételek pedig a következők. Az első a végtelen tavasz. A második a virágok fejezete. A harmadik dagadó vitorlákkal címet kapott. A második rész pedig a Komédia Humana volt, amely a csütörtököt mondott tétellel kezdődik, és a Dall'Inferno al Paradiso tétellel zárul. Utóbb aztán úgy tűnik, a komponista belátta, hogy nem sokat ér ez a magyarázat. Kissé át is alakította a hatalmas kompozíciót, s kihagyta belőle a második tételt. A négy tételes verzió mellé pedig nem adott többi programot. Ma általában ezt a négy részes változatot játsszák gyakrabban. A nyitó darab különlegesen hosszú, lassú bevezetővel indul. Sokáig szól egy magas tartott A-hang, ez hallatlan feszültséget teremt, a várakozás érzését kelti fel. Mellette csak témafoszlányok hangzanak. Egy kvárt hang közbe fognak bele újra és újra a hangszerek. Végül ezzel a kvárttal indul az első, immár témarangú melódia, s kezdődik a gyorsabb tempójú, nagyjából szonáta szerkezetű főrész. A dallam nem más, mint a vándorlegénydalok második tételének dallama. A scherzo igen energikus zene. A 20. századot megélt embert nem feltétlenül rokon szenves korok harsányságára emlékezteti. A középrész annál döbbenetesebb, nosztalgia egy letűnt, meghitt, de végérvényesen elveszett világ után. Az ötrészes verzióban a negyedik, a véglegesben a harmadik tétel talán a legeredetibb a darabban. Kezdetén a timpani egyenletes ütései mellett bőgő intonálja azt a dallamot, amelyet szinte egész Európa ismert különféle szövegekkel. Nálunk János bácsi kelljen fel szöveggel terjedt el. A furcsa vulgáris dallam után olyan témák, ötletek következnek, amelyeket ma a klezmer zenekarok előadásairól ismerhetünk. Majd katonazene szól. Ahogy azt Mahler egy alkalommal bevallotta, a kísérteties zenei látomást egy gyerekkorában látott, Csehországban közismert kép inspirálta, a vadász temetése. A metszet formában sokszorosított ábrán a vadászt az állatok kísérik el utolsó útjára. Nyuszik húzzák a koporsót, őzikék zokognak mögötte, a menetet katonabanda követi. A bizarr gyászmenet után a középrészben ismét a vándorlegénydalok egy részlete tűnik fel, a záródal végének hosszabb szakasza. Majd újra kezdődik a menet, félhanggal feljebb, mint először. A finálé hallatlanul szenvedélyes, egy pillanatra, mintha a képzeletbeli hős teljes összeroppanását jelenítené meg. Végül mégis diadalmas hangzatok zárják a kompozíciót. Hallgassuk most meg Mahler első Titán szimfóniájának harmadik tételét, a Müncheni rádiózenekarának előadásában.
Thank you.
Elhangzott Gustav Mahler első D-dur titán szimfóniájának harmadik tétele a Müncheni rádiózenekarának előadásában. Álom egy nyári délben. Így jellemezte Mahler egy levélben harmadik szimfóniáját, a középsőt és egyben legmonumentálisabbat, a Fiú csodakürtje című népköltészeti gyűjtemény által inspirált három szimfóniája közül. A mű a Hamburgban töltött évek vége felé 1896-ban készült el, de első teljes előadására csak 1902-ben került sor a Rajnamenti Krefeldben. Nem csoda, hogy csak akkor, mert mind a mű hatalmas apparátusa, mind rendkívüli másfél órát meghaladó hosszúsága, mind pedig Mahlernél persze nem példanélküli zenei heterogenitása, amely hat igen elütő jellegű tételt tölt ki tartalommal, rendkívüli feladattá teszi előadását. A hat tételessége a második szimfónia példáját követve egyetlen nagy kétrészes szerkezetbe rendeződik. Az első részt a féle előjátékként az önmagában is szimfónia méretű Kräftig Entschieden, azaz erőteljesen határozottan jelzésű első tétel alkotja, a másodikat pedig az összes többi. Mahler programot is rendelt a szimfóniához, amelyet azonban csak a barátaival osztott meg. Az első félórás tétel, Pán ébredése és a nyár megérkezése, egy nagy vonalaiban Brahms-tól kölcsönzött himnikus dallammal kezdődik, majd hatalmas, induló alapkarakterű tételbe torkollik. A második tétel Lendler karakterét a tempo diminuetto utasítás határozza meg, programja szerint pedig arról szól, amit a mezei virágok mondanak. A következő scherzando erőteljes kitörése félbeszakítja ugyan a néptánc idillt, a trió részben felhangzó postakürt szignál azonban nosztalgikus érzéseket kelt. A következő tétel, elkomolyodó, érzékeny líraisággal áthatott tétel, altszólóra és finoman hangszerelt zenekarra, Nietzsche éjféli dal című költeménye nyomán. Olyabb hatalmas kontraszt jelzi egy még magasabb szféra elérését, azt, amit az angyalok mondanak, vagyis három angyal édes énekét, vidám tempóban is hegykén fejezi ki a hol korálszerű szigorúsággal, hol expresszív hangon megszólaló zenekar, a gyermekkar üde harangszó imitációjával. A zárótételben immár maga az isteni szeretet szól az alkotóhoz. Ez a tétel, amelynek magával ragadó, átszellemült hangja még Mahler kritikusait is elismerésre késztette, hatásos összefoglaló gesztussal zárja le a létet részletezően dicsőítő, panteisztikus vallomást. Hallgassuk most meg a harmadik szimfónia hatodik tételét a bécsi filharmonikusok előadásában.
Thank you. Thank you.
elhangzott Gustav Mahler harmadik szimfóniájának hatodik tétele a bécsi filharmonikusok előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.